Magasztal és áld a szívünk téged, mennyei édesatyánk, hogy egy évszázadokon átívelő éneknek a szavaival, gondolataival mi is arra bátoríthattuk egymást, hogy adjunk hálát neked, adjunk neked hozzád illő hálát, nagy hálát, és köszönjük, hogy ennek a mélyén nem egy mennyiség, hanem valami mély minőség rejlik, hogy igazán és teljesen áthatóan és odaadóan tudunk-e eléd borulni, tudunk-e valóban köszönetet mondani az életért, az örök élet ajándékáért Jézus Krisztusban. Látod és tudod, hogy mi minden van ott a szívünkön, amit nagynak látunk, nagynak érzünk. Olyan jó lenne, ha ott lehetne a nagy hála is, ha ki tudnánk fejezni neked, hogy a te kegyelmed mindenre elég nekünk, és betölt bennünket valóságosan. Kérünk téged, hogy formáld most is a mi gondolatainkat, érintsd meg a szívünket, kérünk téged, hogy szólj az életünkbe, nehogy bennünket szó nélkül, és arra kérünk, hogy a te lelkeddel késztest is, áldíts meg, hogy amit értünk, amit hallunk, az életté legyen bennünk, és téged dicsőíthessen. Köszönjük, hogy oda folyamodhatunk hozzád bátran, hittel, Jézus nevében, és ha őrte kérünk, ha általa kérünk, akkor kiteljesedhet az örömünk is. Légy áldott minden ajándékodért. Amen. Mai új szövetség igét olvasom fel Lukács írása szerint örömhírből, a 21. fejezetnek az első 4 versét. Halljuk újra. Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillér dobott abba, és így szólt: bizony, mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Ahogyan egymást követően olvassuk az evangéliumi leírást, tulajdonképpen Jézus Krisztus 2 fontos dologra fókuszál, 2 dolog mentén szólal meg itt most az előző, a tegnap olvasott meg a ma olvasott szakaszban. Az egyik az imádság, a jelenlét az Isten tiszteleten, a másik pedig az adakozás kérdése, a hála áldozat, az áldozat kérdése. Olvastuk az előzőekben, hogy voltak olyanok, akik látszat szerint hosszan imádkoztak, és voltak olyanok, akik látszat szerint sokat adakoztak, és voltak olyanok, akik csendben, Isten előtt megállva imádkoztak, illetve csendben, vagy kevésbé láthatóan, vagy kevésbé fontosnak tűnően adtak. És ez a mai szakasz arról beszél, hogy mit jelent áldozatot hozni. Ha ezt kimondom, ezt a kifejezést, hogy áldozatot hozni, sok minden talán megjelenik a gondolatainkban, hogy mi mások milyen áldozatot hoztunk, mi az, amit odaadunk, mi az, amivel akár másokért, akár úgymond Istenért tettünk valamit. Ismerjük a kifejezést, Jézus azonban nyomatékkal mondott kijelentésében, hogyan ezt halljuk, bizony, mondom nektek, megszólítja az övéit, a tanítványait, és bátorít, és egyben figyelmeztet is, sőt lehet, hogy alapvetően helyreigazít az életünkben egy nagyon fontos kulcskérdést. Egy szegény özvegyasszony értékesebb dolgot vitt végbe, és értékesebb áldozatot hozott, mint sok gazdag. Mi emberek egyáltalán nem biztos, hogy így mérlegelnénk, egyáltalán nem biztos, hogy így mérnénk fel ezt a dolgot, ha tudunk erről, ha látunk erről valamit, ha felismerünk erről valamit. a mennyiség látszat oltárán feláldozzuk sokszor a minőséget. És milyen nagy csapda tud ez lenni nagyon sokféle értelemben. És olyan jó, hogy Jézus Krisztus felemelő módon és kijózanító módon azt láttatja velünk, hogy két fillér is elég lehet. Két fillér is elég lehet, miközben a sok is lehet elégtelen. Mert alapvetően nem a mennyiség, hanem az odaadás mértéke az igazi kérdés. És olyan jó tudni, felfedezni, és ennek a bátorításával sok mindenre gondolni az életünkben, hogy a kicsi is értékes az ő számára. A kevés is rendkívüli értéket hordoz. A szegény özvegy asszony élete és odaadása is kedves Isten számára. Ő valóban nagyra becsüli azokat, akiket mások talán észre sem vesznek. Szó szerint azt olvassuk itt, és olyan jó ezt így is felismerni, észrevett egy szegény özvegy asszonyt is. Talán sokan észre sem vették. Mit tudna ő adni, mit tud ő hozni? Egyáltalán, fontos-e ő egyáltalán? Olyan jó tanulni Jézustól, és látni, milyen lelkülettel és milyen figyelemmel van azok iránt, akiket talán mások észre sem vesznek. És ekközben természetesen nem mellékes az sem, hogy mit tesznek azok, akiknek sok van. Jó, hogy ők is adnak. Hogy nem mennek el a persely mellett közömbösen. Ismerünk olyat, látunk olyat, aki elmegy minden további nélkül. Aki úgy jelenik meg így Isten tiszteletén, hogy eszébe sem jut, sem odajövet, sem hazamenet, hogy bármit is adjon. Ezek a gazdagok, akiknek sok volt, adtak a sokból. Áldozati ajándékot adtak, ők is valami fajta áldozatot hoztak. Azonban a mérték, ahogyan Jézus leleplezi ezt, annyi, hogy a feleslegükből adtak. Az özvegy asszony mindenét odaadta, amilyen volt. És ebben azt látjuk annak a feszültségét, hogy a felesleg áll szemben a mindennel. Az elhanyagolható rész az egésszel. A szinte figyelembe nem veendő, hiszen nincs is szükség rá, azzal, ami szükséges. Valóban folytathatjuk akár így is a sort, az áll szembe egymással, amire nincs szükségünk egyáltalán, azzal, amire szükségünk lenne mindenestől. Hiszen így van előttünk a gazdagoknak, az itt sokat adakozóknak és ennek az egy özvegyasszonynak a képe. A különbség valóban nagy, óriási, mondhatjuk így is egzisztenciális különbség. És feltetjük a kérdést, és nyilvánvalóan ez is izgalmas, hogyha ebbe belegondolunk, vajon vannak-e a gyülekezeteinkben olyanok, akik nézik, hogy ki mennyit ad. Vannak olyanok, akik úgy állnak, hogy figyelik, hogy ki mennyit dob bele. Bevallom őszintén, amikor abban a gyülekezetben, ahol szolgálok, elkezdtük a szolgálatot, még így volt. Ma már nem így van. És nem azért, mert hogy sokkal, hogy így mondjam, bölcsebbek lennénk, hanem megértettük azt, hogy valóban ennek igazán az a kérdése, hogy vajon tudjuk-e, tisztában vagyunk-e azzal, nem hogy emberek előtt mi történik, hanem hogy ezt, aki igazán nézi, aki igazán látja, az maga az örökkévaló Isten. Ki látja ezt? Ki látja ezt, hogy mennyit adunk? Ki látja ezt, hogy mennyiből adunk? Ki tudja pontosan, hogy milyen az odaadásunk? Igazán senki. Még ha látja is valamilyen értelemben, még ha valamit mutatni is tudunk ebből, ha akár így élünk, mint ezek a többet mutatók, vagy látszat szerint bemutató emberek. A válasz itt van előttünk, aki látja mindezt, Jézus. Aki figyeli mindezt, Jézus. Talán furcsának tűnik, miért figyeli Jézus a pénztárcánk ügyeit? Miért figyeli Jézus az anyagi életünk ügyeit? Mert pontosan tudja, hogy ezen a ponton nagy fordulat áll be az ember életében. Pontosan tudja, hogy milyen áldozatot hoz az ember valójában, és mi az, amikor igazán szabaddá válik. Mert az emberek előtt lehet jó képet vágni, De a szívek vizsgálója az Úr. Őt nem lehet becsapni. Őt nem lehet valamilyen módon lekenyerezni. Vagy valamilyen módon olyat mutatni, mintha. Ő a valóságot látja. Ő előtte leplezetlenek vagyunk. Képmutatás helyett az ő képviseletében érdemes élni. Jézus pontosan tudja, hogy mivel rendelkezünk, és azt is, hogy mit kezdünk vele. Számra olyan mély lett ez az üzenet, hogy ott van Jézus, és néz és látja. És azt is pontosan látja, hogy ki hogyan érkezett. És pontosan tudja, hogy mit adott oda. Hiszen nem véletlenszerű ez a leírás. Melyikünk tudná megállapítani, hogyha valaki bejött a templomba, vajon mit hozott oda? Mennyiből hozott oda valamit is? Senki nem látja ezt közülünk. Ezt egyedül Isten látja. Ő ismer. Pontosan tudja, mivel rendelkezünk, és azt is, hogy mit kezdünk vele. Te milyen áldozatot hozol? Te milyen áldozatot viszel? Hogyan méred ezt? Kihez méred magad? Arról beszél mindez, hogy szabadok vagyunk-e igazán. Arról beszél ez, hogy lefoglal-e bennünket még valami, egészen pontosan, amink van, vagy valaki más uralja már az életünket. Ez az asszony, ez az özvegy asszony példa volt arra, hogy már az Úr foglalta le a szívét, az életét, egész valóját, mindenével együtt. Ő igazán kiszolgáltatta magát neki. Átadta neki mindenét. Elengedte azt, ami az övé, amihez ragaszkodhatott volna. Nem csak a feleslegét adta oda, hanem mindent odadott. Egész vagyonát, teljes életét. Pantaton bion, így van itt leírva ez. Az egész élet lehetőségét, külső élet körülményeit, amilyen volt, a vagyonát, a mindenét. Odadta, mert szabad volt. Szabad volt arra, hogy kiszolgáltassa magát Istennek. Elgondolkoztam azon, hogy vajon hogyan megyünk oda az Isten tiszteletére. Szoktunk erről valóban beszélni, és itt valóban az Isten tisztelet része a hála áldozat. Az áldozat helyén is már anyagi áldozat hozatal volt, és az imádság volt az imádásnak, az Isten tiszteletnek a része. De vajon mi hogy megyünk el egy Isten tiszteletre? Hogy legyen ez kérdés most számunkra, hogy nekem is számunkra kérdésé lett, hogy mit viszünk oda? Oda viszünk mindent? Vagy csak egy részt viszünk oda? És ezt értsük most tudatosan, és nyilván nem úgy, hogy oda visszük az egész vagyonunkat be a templomba, de oda visszük-e úgy egész valónkat, vagyonunkat, mindenünket, hogy Isten azzal rendelkezik. És ha Isten valamit mondott, ha valamire rámutat, az ugyanúgy érvényes mindenünkre, mint egy részre, amit éppen ott most mi magunkkal vittünk. Mit viszünk oda? Ez az asszony oda vitte mindenét. Ez úgy gyakorolt Isten tiszteletet, hogy nem hagyott hátra semmit. Fizikailag sem, de lelkileg sem. Odadott mindent, oda tudott vinni mindent. Hogy milyen ritka ez, amikor így megyünk oda. Megyünk oda, valamit odadunk. Egy rövid időt, odadunk egy bizonyos ideig figyelmet, odadunk egyfajta területet, de vajon mindent, ami ott van a háttérben, oda visszük? Mi oda megyünk igazán Isten elé, és oda tudjuk tenni ő elé, hogy rendelkezz vele, Uram. Jézus így állapította meg, a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. És itt ez a minőség, ez a többlet, ami a teljes odaadást jelöli. Ez méltó ahhoz, aki valóban mindent odaadott nekünk. Mert Jézus Krisztus az életét adta. Jézus Krisztus nem valamit adott oda, hanem önmagát adta oda. Nekünk, értünk. Tegnap hazafelé menet keresztény rádióadást hallgattam, és egy bizonságtétel hangzott el bizonyára, nem véletlenül, hogy a rövid úton is haladok hazafelé, és valaki elmondta a bizonságtételében, hogy mit jelentett számára, amikor eljutott odáig, hosszú út volt, azt a részét már nem hallhattam, csak éppen ez a szakasza volt, ami elém került, ahogy bekapcsoltam, hogy eljutott odáig, hogy Uram, rendelkezz velem. Én most valóban átadom magamat egészen neked. Uram, azt, amim van, aki vagyok, amilyen vagyok, a jövőmet, mindenemet, Uram, tégy velem valamit, amit csak akarsz. És azt mondja, hogy amikor hazaért, olyan felemelő öröm, felszabadító öröm töltötte be, olyan megkönnyebbülés töltötte be a szívét, hogy el se tudja mondani. Mint egy hatalmas dolog leesett volna teherként róla, és most értsük jól, nincs gondom magammal. Átadtam. Valakinek átadtam a kezébe, aki sokkal jobban tudja a dolgaimat és engem is kezelni, mint én valaha tudtam, vagy tudnám az életem folyamán. Megkönnyebbült. Uram, minden a tiéd. Vagy hogyha hazament valaki egy héttől, amikor megszólította őt az evangélium, és eljutott idáig, hazament, és nekem olyan jelképes, hogy elmesélte, hogy bement a lakásába, és kinyitotta az ablakot, minden ajtót, és azt mondta, Uram, most ez már mind a tiéd. Olyan jelképesen mindent kitárt, kinyitogatta az összes szobáját, az összes szekrényét, Uram, rendelkezz ezzel, ez a tiéd. Most ez nagyon jelképesnek tűnik, vagy olyan egyszerűnek, de valahol lényege szerint, hol van a szívem? Hol van a kincsem? Kinél? Nálam? Vagy nála már? Mert valóban akkor vagyunk boldog emberek, amikor egészen, teljesen és végleg a mi Urunk foglal le bennünket. Amikor valóban mennyasszonyává váltunk a vőlegénynek, aki drága áron vevőlegényként megvet minket. Amikor odaadta magát a mennyasszony, nem akkor boldog? Amikor mindenével a vőlegényé. És most megint egy lelki kép ez, amit a Biblia használ. Jézus Krisztus a vőlegény, mi vagyunk a mennyasszony. Vajon ott vagyunk nála, ebben az örömben, hogy tiéd vagyok? Mindenestől, egészen és végleg. Amikor önmagunkat adjuk oda, akkor onnantól kezdve valóban ő rendelkezik mindenünkről, de ez nem egy teher, hanem ez az igazi felszabadulás, csodálatos ajándéka. Így van valójában, mert mindig ő rendelkezik velünk. Csak amíg mi ezt nem tudjuk, amíg mi ezt nem értettük meg, amíg nem adjuk fel azt a látszat, gondolatot, mintha mi lennénk a gazdák. Hát azt gondoljátok, hogy ti uraljátok az életeteket? Azt gondoljátok, hogy amitek van, az tőletek van? Azt gondoljátok, hogy ez a világ, ez általunk ilyen? Hát ezt mind Isten adta. Ebben semmi nincs, amit mi tennénk hozzá, vagy amit hozzáteszünk az éppen csak, hogy de abból, amit kaptunk. Akkor vagyunk harmóniában a teremtett világgal és a mi teremtőnkkel, amikor fölismerjük, hogy minden az övé. És én is az övé vagyok. És mindenem az övé. Időm, erőm, energiáim, lehetőségeim, mindenem az övé. Akkor lehetünk szabad, kiegyensúlyozott emberek, ha ezt valóban tudjuk. Ezt kimondtuk. Jézus Krisztusban szabaddá lehetünk arra, amire teremtettünk, és valóban, ahogyan mondtam, ezért már nem képmutatók, hanem képviselői lehetünk Istennek. Tükrözi az életünk, hogy nem a magamé vagyok. És amikor ilyen mondatot kimondunk mégis, hogy áldozatot hozok, hát nem jó ezt akkor egy kicsit megérteni mélyebben, hogy áldozatot hozok. Hát ez visszhang csak a hangra, hiszen tőle kaptam mindent, visszaadok. Ez csak reakció az ő akciójára, mert ő mindent már elvégzett. Ő hozott áldozatot, értünk, mi csak hála áldozatot viszünk. Ráadásul úgy, hogy ezt is tudjuk, de tudatosítanunk kell újra és újra, hogy nem neki van erre szüksége, hanem nekünk. Két fillér. Hát erre van szüksége Istennek. Arra van szüksége, hogy elenged. Arra van szükség, hogy a legkisebb és a legnagyobb is az ő kezében legyen. A legkisebb is elég, ha ott a készség a szívedben, Uram, a tiéd. Bizony, többen ismerik ezt az egyszerű kis történetet, nekem nagyon sokat mondó. A gyerekek között mondjuk el, talán egy kicsit úgy találóbbnak tűnik, de hát mi is nagy gyerekek vagyunk, csak néha azt képzeljük, hogy már nagyon felnőttünk. Egy afrikai törzsben, amikor egy ilyen missziói alkalom végén a hálaáldozat részeként egy nagy kosarat ittek körbe, mert nem volt másuk, mint sokszor gyümölcs, vagy egy-egy olyan élelem, amit bele tudtak tenni. Körbevitték a kosarat, de volt ott egy kislány, akinek nem volt semmije. És szegény nagyon izgult, amikor haladt a kezem a kosára, hogy most akkor mi lesz? Mit fog tudni ő adni? És hát oda jutott a vége, hogy nem tudok mit adni, hát beleült a kosárba. Nekem ez olyan kedves, egyszerű kép. Hát ilyen egyszerű ez a dolog most. Mit adunk oda? Most mi van nálunk? Hát ülj bele a kosárba, add oda magad. Úgy, ahogy vagy, amit van, meg amit nincs. És nem baj, ha kevés, az is elég. Csak magadat add, csak legyen ott ez a szándék benned. Valahogy így érdemes nekünk is, mert ez a gyermeki lépés kifejezi azt, amit olyan szépen mond el a hitvallásunk, hogy hányszor elmondtuk, hányszor megvallhattuk, hányszor gondoltuk végig mélyen, ezt érdemes újra és újra így tenni, most az új fordítás szerint olvasom, testestől lelkestől. Bruttót szoktuk mondani. Akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak, a megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy szüntelen neki éljek. Hajszálaink. Tudod te így karban tartani magad? Hogy a hajszál is számon vannak tartva. Lehet, hogy számolgatod, hogy hú-hú, ha megint kihullott egy, de nem tudod számon tartani. Ő számon tartja. Hát ha az övé az életed, akkor ő megőriz. Sőt, minden, ami történik, az üdvösségedre történik. Mit tett ez az asszony? Mindent beledobott, amilyen volt. Az egész vagyonát. Egész életünk alapprogramja ez, ami valóban megkülönböztet bennünket másoktól. Ez a valódi különbség. Mert nem a felesleg, hanem a minden vezet bennünket. Így nem lesz felesleges az áldozathozatalunk, hanem teljes lesz, ami méltó ahhoz, aki mindent odadott. Hát adjuk oda valóban magunkat bátran, hittel és egészen, mert ő látja, mi van a szívünk mélyén, és nem elvenni akar, hanem megajándékozni. Sőt, már megajándékozott, csak fedezzük fel, hogy minden a miénk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy olvashatjuk rólad, hogy mit tettél ott a persely mellett, és köszönjük neked, hogy olvashatjuk, hogy mit tettek mások, és hogy te erre hogyan mutattál rá, és ebből mit tanítottál meg nekünk. Áldunk téged, hogy te mindent odaadtál, és köszönjük, hogy ebben az odaadásban ott van az élet, ott van a szabadság, ott van a múlhatatlan kincsek tárháza, és köszönjük, hogy ott lehet kegyelemből a mi odaadásunkban is mindez. Olyan jó, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi van nálunk, hanem az a kérdés, hogy te hogyan vagy jelen az életünkben. Köszönjük, hogy mindent kiszolgáltatni neked, mindent átadni neked, mindent odaadni neked, mindent neked áldozni. Ez az értelmes, tartalmas és boldogító élettitka. Bocsáss meg nekünk, hogy annyi mindent mégis visszatartunk, annyi mindenhez foggal körömmel ragaszkodunk, annyira kimértek vagyunk, olyan mérhetetlen nagy aránytévesztéseink vannak. Kérünk téged, hogy segíts bennünket nem képmutató életet élni, hanem tényleg képviselni téged, igazán és teljesen. Hogy meglátszék rajtunk ez a különbség, hogy te mindent odaadtál, és mi is odaadhattunk mindent. Légy áldott, hogy beszéltél velünk erről, és köszönjük, hogy nem csak szól a te igét, hanem hatalmas is arra, hogy megváltoztasson. Kérjük lelkeddel, munkálkodj bennünk ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban.